Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amit a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. A módosítás célja, hogy az új alkotmány hatályba lépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges elengedhetetlen intézményi feltételeket, és megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait, írja az MTI. Rögzítették, hogy az országgyűlés széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetést követően alkotja meg Magyarország új alkotmányát, amely a népszuverenitás, a hatalommegosztás, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmére épül. Az alaptörvény záró és vegyes rendelkezései között rögzítették azt a passzust, amely lehetővé teszi Sólyog Tamás jelenlegi köztársasági elnök elmozdítását. Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A miniszterelnök a Facebook oldalán azt írta, a köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény módosítását, ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Az alaptörvény módosításával olyasmi történik Magyarországon, amit nem lehet szó nélkül hagyni. Ez egy cenzúra, egy új világ, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell, indokolta Gulyás Gergely, a Fidesz távozó frakció vezetője lemondását az ATV műsorában. Az ellenzéki politikus a hétfő délután rögzített műsorban kiemelte, lemondási szándékáról pénteken tájékoztatta Orbán Viktor korábbi miniszterelnököt, aki tudomásul vette a döntését. Gulyás Gergely az új frakció vezető megválasztásáról közölte, ez egy viszonylag rövid, egy-másfél hetes folyamat lesz. A konkrét személyt nem árulta el többszöri kérdése sem, annyit mondott, hogy az illető jelenleg is a Fidesz frakció tagja. Lemondásának okairól szólva Gulyás Gergely megerősítette, egy olyan alkotmánymódosítást fogad el az országgyűlés, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell. Miután olyan többségük nincs, vagy olyan arányban nincsenek jelen a parlamentben, hogy ezt meg tudnák akadályozni, ezért maradtak távol, és a lemondása is ilyen szempontból figyelmeztetés és tiltakozás, hogy olyan határokat lép át a Tisza kormány, amiket eddig még senki, fogalmazott Gulyás Gergely. Aláírásgyűjtést indított december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása érdekében a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló népszavazás kiírásához szeptember 4-éig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjti a támogatókat, tájékoztatott a szakszervezet. Az aláírás gyűjtés helyszíneinek listája a kasz.hu oldalon érhető el. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görögdénye forgalmazóknál, kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek, közölte a hatóság. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az idéglenes árusító helyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Fontos, hogy a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és a direkt napfénytől védeni szükséges, hívták fel a figyelmet. A vizsgálatok során az élelmiszerlánc felügyeleti hatóságok munkatársai ellenőrzik a termékek minőségét, a kötelező jelölések megfelelőségét, valamint a nyomon követhetőségi követelmények teljesülését. Tavaly a szakemberek 485 kereskedelmi egységet kerestek fel, ahol 426 hazai és 132 import görögdinnyetételt vizsgáltak.
Az időjárásról.
Kedden napos idő, várható fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok, nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. Az északi a szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében erős viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 29 és 32 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
I can see the promised land, though there's pain within the plan. There is victory in the end. Your love is my battle cry. When my fear is like Jericho, build the walls around my soul. When my heart is overthrown, your love is my battle cry. The anthem for all my life. Every giant will fall, the mountains will move, every chain of the past you've broken into, all the fears.
Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Brüsszelben tett látogatást az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsának küldöttsége.
Fontos információ, hogy a ukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsa egyidős az ukrán alkotmánnyal, tehát 30 éves. Egy 3 évtizede jól együttműködő közösségről van szó, akik ellátogattunk Brüsszelbe. Az ukrajnai érdekek képviseletében mentünk. Találkozók voltak az Európai Parlamentben, a Külügyi Bizottságnál.
A cigányok pasztorizációjának teológiája című könyv.
Azt gondolom, hogy nagyon, hiszen az a nagy előnye ennek a kötetnek, hogy ökumenikus szellemiségben született, és roma cigányszármazású teológusok, lelkészek, papoktól, lából születtek ezek az írások, ami eleddig nem igazán volt jellemző, hogy születtek ilyen írások, és nagyon sokféle stílusban, többféle témában.
Viski András író, dramaturg és egyetemi tanár, a Hit Morzsák vendége.
Én a játék felül közelíteném meg a Szentírást, hiszen amikor Jézus azt mondja, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, ez azt is jelenti, hogy engedjétek hozzám jönni magatokból, önmagatokból a gyermekeket, szabadítsátok fel a gyermeket önmagatokban. És akkor ez boldog és valóban élményszerű megismerését nyújtja a Szentírás hagyományának.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
If it wasn't for you, lost in the dark, then you walked in the room. I came alive when you opened my eyes. I won't go back to the life. The world might be shaken, but I stay in your presence, standing strong in your temple, you're already here. Heaven surrounds me when I call your name. There's nothing that you cannot change.
történik a Kárpát-medencében. Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Főtiszteletű Zán Fábián Sándorral, a KRE püspökével, az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek soros elnökével beszélgetünk a brüsszeli egyházi tárgyalásokról és az elmúlt fél év tapasztalatairól. Aki kérdez, Birta Zoltán.
Püspök úr, lassan véget ér az az elmúlt 6 hónap, amely azért a Kárpátaljai Református Egyház életében egy kiemelkedő 6 hónapos sok szempontból. Az összukrajnai egyházak tanácsának az elnökségi posztjának a szolgálata éppen most ér véget, viszont egy nagyon fontos találkozó sorozat volt Brüsszel, Berlin, Kijev. Mit kell erről tudni?
Fontos információ, hogy a ukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsa egyidős az ukrán alkotmánnyal, tehát 30 éves. Egy 3 évtizede jól együttműködő közösségről van szó, akik ellátogattunk Brüsszelbe. Az ukrajnai érdekek képviseletében mentünk. Találkozók voltak az Európai Parlamentben, a Külügyi Bizottságnál, parlamenti képviselőkkel találkoztunk, és a téma természetesen az, hogy mi a helyzet Ukrajnában, hogyan éljük meg, van-e, és hogyan éljük meg a vallásszabadságot, milyen perspektívákat látunk, és hogyan lehet minél hamarabb elérni azokat a változásokat, amelyek lehetővé teszik Ukrajnának az euró integrációját. Gyakorlatilag vallásszabadság, lelkiismereti szabadság és jövőkép az, amiről tárgyaltunk Brüsszelbe. Egy népes delegáció volt, tehát nem csak a mi közösségünk, hanem a római, görög, katolikus, ortodox közösség és új protestáns közösségek, illetve a luteránus egyház képviselője is velünk volt, Schwarz püspök úr, és így tehettük meg a látogatásokat. Én úgy gondolom, hogy számunkra is fontos látni azt az intézményrendszert, azokat az alapelveket, amelyek Európát erőssé kell, hogy tegyék, és Ukrajna szempontjából bennünket is meg kell, hogy erősítsenek.
Berlin, majd Kijev?
A brüsszeli találkozók nagyon ígéretesek voltak, és azt látjuk, hogy van olyan megértés, van olyan alap, ami az együttműködésre lehetőséget ad, és ezzel szeretnének az egyházi szervezetek, a vallási szervezetek élni. Brüsszelből Berlinbe utaztunk. Berlinben a Német Evangélikus Egyház nyílt napján vettünk először részt a reptérről rögtön oda, ami azért is fontos volt, mert egy egyházi és gyakorlatilag politikai képviselők közös ünnepe, rendezvénye volt, ami úgy szintén kapott egy kis részt ebben a találkozóban a mi delegációnk, a mi közösségünk. Mi szeretnénk azt, hogyha Európa nem fáradna bele és nem feledkezne meg Ukrajnáról, és ennek az ügynek a képviselete az ilyen látogatások is, ők hozzánk szolidaritási látogatással jönnek, mi meg hozzájuk köszönettel megyünk és érzékenyítéssel, mert az itt élő embereknek a jövője igen sokban függ attól, hogy hogyan állnak hozzánk azok a nyugati országok, akik az elmúlt időszakban partnerségről tettek tanúságot, és mi szeretnénk ezt a partnerséget meg is őrizni. Berlinben katonai lelkészség kérdésével foglalkoztunk, együttműködési lehetőségekkel. A külügyminisztériumban volt egy találkozónk, ahol természetesen az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek tanácsa azt az álláspontot képviseli, hogy hogyan lehetne az euróintegrációban gyorsan cselekedni. Mi Brüsszelben sem és Németországban sem kértünk kedvezményeket. Mi azt kértük, hogy legyen meg az átvilágítása az itteni törvényeknek, rendeleteknek, hogyan működnek a dolgok, és a reális kép alapján adjanak tanácsot, nevezzék meg azokat a feltételeket, amelyeket teljesíteni kell Ukrajnának, mert gondolom azt, hogy ennek az országnak a jövője akkor kiszámítható a következő nemzedékek számára is, hogyha Európa része lesz. Lehet, hogy hosszú időt fog igénybe venni a csatlakozási folyamat, de mindenképpen el kell indulnunk azon az úton, amelyen a nyugat-európai országok járnak, például a lelkiismereti, vagy vallás, vagy emberi jogok kapcsán. ezért mi támogatjuk ezeket a kezdeményezéseket, és reménykedünk abban, hogy mindaz, ami Ukrajnában jól működik, azt értékelik, azt, amin változtatni kell, abban megsegítenek, hogy hogyan, és a berlini találkozó is ilyen szempontból hasznos volt számunkra, számukra is, tehát ott több felekezettel találkoztunk, akik a katonai káplánságban, tehát a katonai lelki gondozásban részt vesznek, és gyakorlatilag a külföldön végzett katonai műveleteket kivéve egyetlen egy országnak sincs olyan friss tapasztalata, mint Ukrajnának. Tehát a katonák lelki gondozásában a harctér az egészen más, és ugye egy ötödik éve folyó háborúban van benne a nemzet, van benne az ország mindenféle felekezet és mindenféle nemzete, és a németek is nyitottak azokra a tapasztalatokra, amelyeket itt szereztek a vallási szervezetek, a keresztény közösségek. Formálódik egy együttműködés. Reménykedünk abban, hogy nem egy hosszú, már ez a háború is nagyon-nagyon hosszú, és nem folyamatos háborúra készül Európa. Mi próbáljuk jelezni azt, hogy ez messziről nem olyan húsba vágó, de itt nagyon sok az áldozat, nagyon sok az özvegy, az árva, és nagyon sok a sérült ember, akiknek az ügyét fel kell karolni, akiknek az életét támogatni kell. És ez bármilyen furcsa, még Debrecenből vagy Budapestről sem érzékelhető, nemhogy Brüsszelből, Berlinből, ők egy egészen más életet élnek. Valahol egy távoli ponton háború van. Ugye a jugoszláv háború óta nem volt ilyen Európában, és bármilyen furcsa, de Ukrajna Európa. Tehát mi nem szoktuk ezt sokszor emlegetni, de itt Rahótól nem messze van Európa földrajzi közepe, tehát még azt sem mondhatnánk, hogy mi annyira Kelet-Európa vagyunk, mi Közép-Európa vagyunk, és egy közép-európai országnak a területén, a keleti részén valóban komoly harcok folynak, és civil és katonai áldozatai vannak minden nap az eseményeknek.
Hát szűk egy fél év volt ez az időszak, amit az összukrán egyházak és vallási szervezetek tanácsának az élén töltetett be, és akkor hogyan tekint el az időszakra? Mik azok a legfontosabb áldások, amiket megtapasztalhattunk?
Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy megemlítsem és megköszönjem az ukrajnai egyházak és vallási szervezeteknek a bizalmát. Bennünket, mint egy kis közösséget, mint nemzeti közösséget is, nem kerültek meg, és nem is sosem éreztük azt, hogy megpróbálnak bennünket kijátszani, hanem bizalmat kaptunk arra, hogy 2026 első fél évében a Kárpátai Református Egyház legyen az elnöklő tagegyház az összukrajnai és vallási szervezetek tanácsában. Én gondolom, hogy ez fontos, hogy bizalommal voltak irántunk, ennek a bizalomnak volt alapja, 30 éve a Kárpátai Református Egyház tagegyház, és ahogyan az életünk fejlődött, ahogyan a kihívások nőttek, úgy nőtt a Református Egyház is a feladatokhoz, a küldetéséhez, és ebben a fél évben, amire én hálával tekintek vissza, az a február 24-i imanap volt, ami a parlamentben is egy imaórát jelentett. Az ukrán parlamentben a tudomásom szerint ilyen jellegű még sosem volt, és három felekezet, így a protestáns közösség is ebben az imában részt vehetett. A parlamenti képviselőknek a nagy része ott volt, és ezt tekintheti mindenki, ahogyan szeretné. Egy biztos, hogy az ukrán parlamentben a mindenható Isten nevét segítségéül hívta a közösség, és Jézus nevében kértünk, imádkoztunk a békéért, azért, hogy a lehetősége, az esélye meglegyen az itt élő népeknek, nemzeteknek a megmaradásra, az életre. Én ezért vagyok hálás, ez volt az elején. Ez sok szervezési munkával járt, amiben nekem nagy segítségem volt Klücskei László, az egyházkerületünknek a megbízottja. Nekem sokkal könnyebb dolgom volt a kapcsolattartásban, az ügyek intézésében, aki benne azt a megbízható partnert találtam meg, aki nagyon jól érti a nyelvet, a jogi nyelvet is, az egyházi nyelvet is, és a kijevi társakkal, tagegyházakkal és természetesen ebben az időben az elnöklő felekezet, a kapcsolattartó, az elnöki hivatallal, a minisztériumokkal, és ebben az időben több alkalommal volt találkozónk a személyesen az elnökkel, ima alkalmakat szerveztünk, ahol ő és az elnöki hivatal részt vett, minisztériumokkal volt találkozó, miniszterasszonnyal nagyon jó együttműködés alakult ki, ami az össz ukrajnai egyházak és vallási szervezeteket és az általuk létrehozott non-profit jótékonysági alapítványokat is érintheti a jövőben. Elindult egy közös munka ezen a téren, és ezért mind hálát adhatunk. Az ünnepeket megtisztelték a politikai vezetők, és ez is egy fontos dolog, hogy Ukrajnában el van választva az egyház az államtól, de mégis egyre inkább látják a politikai vezetők is, hogy az egyház gyakorlatilag és a vallási szervezetek az maga a társadalom, és hogy szükség van az együttműködésre, szükség van egymás hangjának a meghallására, és én úgy gondolom, hogy az ukrajnai lakosság erejét, törőképességét, kitartását, az egyházak és a vallási szervezetek a jelenlétükkel, a szolgálatukkal, a munkájukkal erősítették, és gyakorlatilag 5 éve folyó háborúnak, vagy mondhatom azt, hogy a 12. éve konfliktusban lévő ország talpon maradt, és most is küzd azért, hogy megmaradjon a joga az életre, a létre, és ebben nagy szerepe van a lelki vigasztalásnak, erőnek, reménykedésnek, hitnek.
Július 3-án a Kárpátaljai Református Egyházkát vezetősége Budapesten találkozott Tar Zoltán új miniszterrel. Alakulnak a kapcsolatok, Kárpátalja és a kezegyházunk munkája különböző területei voltak terítéken.
Áprilisban választások voltak Magyarországon, kormányváltás történt, és úgy láttuk, hogy eljött annak az ideje, hogy a kormányalakítás és a rendszer építése gyakorlatilag nem rögtön első hetébe vagy hónapjába, de számunkra már nagyon aktuális volt, hogy találkozzunk, hogy meg tudjuk beszélni azokat a dolgokat, amelyek a múltban a mi életünknek a részei voltak, és amit szeretnénk, hogy a jövőben is legyen együttműködés. Nem titok az, hogy a Kárpátaljai Református Egyház jelenleg a Kárpát-medencében abban a különös helyzetben van, és nem sokan vannak ebben a helyzetben, hogy mi nem vagyunk Európai Uniós ország még. Reméljük, hogy valamikor az leszünk. De háborúban nem EU-s szabályok, törvények szerint van berendezkedve teljes egészében vagy egyelőre az ország, ezért szükségünk van az oktatás területén az anyország támogatására, szükségünk van egészségügyi terén a kormány támogatására, és szükségünk van nagyon sok területen a kommunikációra, az együttműködésre, és Tar Zoltán miniszter úrral való találkozás alkalom volt arra, hogy lássuk mi is, hogy mire számíthatunk. Biztosítottak bennünket arról, hogy támogatják az egyház eddigi kezdeményezéseit oktatásban, a szociális háló erősítésében, fenntartásában, és nyitottak arra, hogy meghallják a Kárpátaljai Református közösségnek a hangját. Amit én fontosnak tartok még kiemelni, hogy az ígért ellenőrzések azok meg lesznek, azoknak mi is állunk eléje, viszont az elmaradt támogatások kiutalása az beindult, tehát ezért köszönet illeti a miniszter urat, a minisztérium munkatársait, hogy nem kell tovább várnunk. Ez az időszak is megpróbáltatás volt számunkra az elmúlt fél év. Bízunk abban, hogy jó lesz az együttműködés, és az egyházunk intézményrendszerével, ami ugyanolyan hasznos az itt élő magyar közösség számára, mint amilyen hasznos minden más nemzetiség számára, akikkel együtt élünk itt Beregszász környékén, vagy az egész Kárpátalján, azok továbbra is hangsúlyosak lesznek, támogatottak lesznek, és mi különös helyzetben a határon túli magyar közösségektől eltérően, de mégis esélyt kapunk a megmaradásra, és nem csak a megmaradásra, mert mi reformátusok mindig olyanok vagyunk, hogy ha azt mondják, hogy igen, ebben tudunk segíteni, mi mindig előhozakodunk egy másik kérdéssel, vagy kéréssel, mert mi nem csak szinten szeretnénk maradni, hanem fejlődni is szeretnénk, úgyhogy erről is esett néhány szó, és én reménykedő szívvel bizakodó jöttem el.
Az elmúlt percekben főtiszteletű Zán Fábián Sándorral, a KR püspökével, az összukrajnai egyházak és vallási szervezetek soros elnökével beszélgettünk.
Thinking I knew everything. I let love in my soul. Started listening to the choir sing. When I let down all my pride, was the death that saved my life. And that's how I know the darkest night's still in with the sunrise. 'Cause love's got a way of bringing healing to a heartache, making beauty from the ashes, breaking chains one after another. Love's got a way of looking straight into the eyes of hate, still believing that a world can change. Hold on, my sisters and brothers, the mountain looks too great, but love's got a way. Oh, 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 oh. Yeah, 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 love's got a way. Oh, 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 oh. The truth of its nature is always give and never take. It flows with that freedom, surrendering itself away. Carves canyons through the stone, tells the rivers to run home. And that's how I know there's a hand in mine walking this long road. Love's got a way of bringing healing to a heartache, making beauty from the ashes, breaking chains one after another, putting old lies to shame. Straight into the eyes of hate, still believing that a world can change. Hold on, my sisters and brothers, the mountain looks too great. Love's got a way. Oh, 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 oh. Yeah, 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 love's got a way. Oh, 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 oh. I'm getting out of the way of love. I'm getting out.
Történik a Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Balogh Róbert lelkipásztor volt az egyik szerzőtársa Káli Horváth Kálmánnak, aki tavaly jelentette meg a Cigányok pasztorizációjának teológiája című könyvét. Balogh Róbert jelenleg a Pest vármegyében található Vácharttyáni Református Missziói Egyházközség lelkésze, de szolgál a Budapesti Református Roma Szakkollégiumban is. Ő maga is szakkollégista volt, egykor a debreceni Váli István Református Cigány Szakkollégiumban. Teológiai diplomáját a debreceni Református Hittudományi Egyetemen szerezte. A kötet jelentőségéről és a cigányság körében végzett missziós munkáról beszélgettünk Balogh Róbert lelkipásztorral, a riporter Buzás Bori.
Engem az érdekelne elsősorban ezzel a kötettel kapcsolatban, hogy mennyire gondoljátok a szerzőkkel, szerzőtársakkal együtt hiánypótlónak?
Azt gondolom, hogy nagyon, hiszen az a nagy előnye ennek a kötetnek, hogy ökumenikus szellemiségben született. és roma cigány származású teológusok, lelkészek, papok tollából születtek ezek az írások, ami eddig nem igazán volt jellemző, hogy születtek ilyen írások, és nagyon sokféle stílusban, többféle témában, többféle megközelítésben, és az a csodálatos, hogy az ökumenikus látásmód mégis egy cél felé vezeti az olvasót, és én azt gondolom, hogy minket, a szerzőket is, hogy Jézus Krisztus evangéliumát hirdessük az emberek között. Úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen hiánypótló a kötet.
Hallgattam egy beszélgetést a kötetet összefoglaló szerzővel, Kállai Horváth Kálmánnal, aki ugye kifejti, hogy már azért a jelenünkben vannak törekvések arra, hogy tényleg az egyház olyan módon nyisson a cigányok, romák felé, ami teljesen hozzájuk passzol, mert nyilván van ennek egyfajta talán kulturális különbsége, hogy hogyan imádkozunk, vagy egy-egy Isten tiszteletnek a felépítése hogyan működjön. Te hogy látod egyébként, hogy hol tartunk most ebben az egyházakban? Mennyire vagyunk még az elején? Mennyi mindent kellene még tanulnunk?
Bizonyos szempontból nagyon sok évszázada folyik. Tulajdonképpen a református, magyarországi református egyház kezdetétől, történetétől kezdve jelen van a cigány misszió életében. Nem mindig így definiáltan, de Istennek hála volt és van törekvés mindig a cigány misszió területén, és az elmúlt évtizedekben, most már nyugodtan mondhatom így, de különösen is a bő évtizedben az országos református cigány misszió hihetetlen nagy munkát végez. Most abban az áldott állapotban beszélhetek, hogy én vezetem a lelkészi szolgálatot az országos református cigány misszióban is, mint helyettes lelkipásztor, mint megbízott helyettes lelkipásztor is. És látom azt, hogy mennyire sokrétű munkát végzünk a kicsi gyerekektől a felnőtt emberig, az ország teljes területén, sőt a Kárpát-medencében nyugodtan fogalmazhatok így. Kontextustól függően igyekszünk mindig a lehető legtöbbet és a legjobbat adni, mind szakmailag, mind teológiailag, szociális értelemben, közösségi szervezés, közösségi építés szempontjából. Tehát egy nagyon komplex problémakörre egy nagyon komplex választ igyekszünk adni, és én végtelenül büszke vagyok a magyarországi református cigány misszióra, és nem csak a reformátusra, hanem minden felekezetre, hiszen Istennek hála közösen is tudunk együtt szolgálni, dolgozni, vannak is ennek megnyilvánulási formái, vannak magyarországos programjaink, akár csak a református, akár közösen ökumenikus módon, amelyek jelzik is azt, hogy nagy munka folyik, és hálás vagyok a munkatársakért, akik helytállnak ezeken a területeken.
Hogy épült fel a kötet egyébként? Te például melyik részt emelted ki a cigányok lelki gondozása, lelki támogatása és Istenhez való közelebb hozatala szempontjából a kötetben?
A kötet úgy épül fel, hogy Káli Horváth Kálmán barátom írta a fő részt, tehát ő írta meg azt a részt, amelyet Isten rábízott, és aztán minket a különböző felekezetekhez tartozó cigány papokat, lelkészeket, teológusokat és nem teológusokat is kért föl a második résznek a megírásához, ami tulajdonképpen megjelent egy tanulmánykötetként, önálló kötetként is, egy néhány példány számban, tényleg néhány darab készült belőle. Én azt emeltem ki, hogy a Bibliában, mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben egyre mélyebben látom azt, hogy az egymásra utaltságnak a jeleit próbálja kiemelni a Szentírás, hogy mind egymásra vagyunk utalva, és ennek a közös eredője, vagy a közös pontja az az, hogy Krisztusra vagyunk utalva. Tehát azért lehetünk egymásra utalva is olyan szempontból, hogy számíthatunk egymásra, és kell, hogy számítsunk egymásra, mert Jézus Krisztusra vagyunk utalva. Tehát az egymásra utaltságnak az is a címe, az egymásra utaltság krisztusi horizontján értelmezendő a cigány misszió, ez is a címe az írásomnak, mert ezt így látom és így gondolom.
Kinek szól szerinted a kötet? Elsősorban lelkipásztor, paptestvéreknek, akik szolgálnak cigányok között cigány misszióban, vagy a gyülekezetükben vannak roma családok, vagy azoknak is, akik csak egyáltalán szeretnék megérteni tényleg ennek a pasztorációját?
Szerintem mindkét csoportnak, hiszen ha valaki aktívan benne van a cigány misszióban, és aktívan végzi ezt, elkerülhetetlen, hogy lesznek majd kérdései, és nyilván egy kötet képtelen megválaszolni minden jellegű kérdést, de talán egyfajta igazodást adhat, vagy szemléletformálódást, illetve azoknak is, akik nem vesznek részt aktívan a cigány misszióban, de érdeklődnek a téma iránt, ők is nagy haszonnal forgathatják, hiszen olyan érdekességeket fognak látni mind elméleti, mind gyakorlati szempontból, ami talán segít abban, hogy csiszolja az álláspontját, vagy egyáltalán a téma iránt elkezdjen érdeklődni, és ennek okán akár beleássa magát a témába, és elővegyen más jellegű szakirodalmat, vagy csak elmenjem egy ilyen gyülekezeti közösségbe, felekezettől függetlenül mondom, és hogy látni akarja azt, ami van mondjuk egy cigánymissziós közösségben.
Ugye említetted te is, hogy mi mindig így beszélünk róla, hogy cigánymisszió. De például ugye te roma származásuként most jelenleg egy olyan gyülekezetben vagy lelkipásztor, hogyha jól tudom, ahol többségében nem roma származásúak a gyülekezeti tagok, de vannak roma származásúak is, hogy szerinted mikor juthat el odáig mindennek a tudása, és ez a kötet mennyiben segíthet abban, hogy valóban megtörténjen az a fajta integrálódás, amikor már nem külön beszélünk cigány misszióról, hanem egységesíteni tudunk mindent egy gyülekezeten belül, pro és kontra elfogadva az igényeket vagy a kulturális különbségeket.
Én azt gondolom, hogy a magyarországi református egyház történetét látva rengeteg jó példa van. Tehát nem szabad azt gondolni, hogy ez velünk kezdődött és velünk ér véget, hiszen évszázadokkal ezelőtt már látunk arra példákat, hogy ez jól működött. Az én esetemben egy teljesen jó működik. Szerintem az a nagyon fontos, hogy a gyülekezeti közösségben, és akkor visszautalok az egymásra utaltságra, azt lássuk elsősorban, hogy mi Krisztusra vagyunk utalva. És lehetnek természetesen kulturális különbségek, de a lényeg nem ott van. Tehát a hangsúlyokat kell a megfelelő helyre rakni, én azt gondolom, ahhoz, hogy az emberek belássák azt, hogy az együvé tartozás, a közösség, a nagybetűs közösség, amelyről a keresztény gyülekezet, a keresztény közösség szól, az felette áll annak, amit mi kulturális különbségeknek hívunk. És természetesen ez nem húzható rá sablonosan bármilyen közösségre, az adott helyi kontextust, társadalmi és gyülekezeti kontextust, gazdasági helyzetet, tehát ez egy nagyon komplex látásmód, missziológiai szempontból, gyülekezetépítési, gyülekezetvezetési szempontból is. Egyben kell látni, hiszen nem mindegy, hogy az adott gyülekezet hogyan él, hol él, hol van jelen, társadalmi, gazdasági, szociológiai szempontból, és mindig oda kell a helyszínre igazítani. Tehát egy ilyen kötet segít abban, hogy az ember kapja egy általános képet, de azt mindig a helyi viszonyoknak megfelelően kell tudni applikálni, alkalmazni. Ez a kulcsa szerintem. Tehát, hogy ne gondoljuk azt, hogy ha valami működik egyfajta helyen, egyfajta közegben, egyfajta típusú gyülekezetben, akkor az működni fog máshol is. De én a gyülekezetemben 6 éve vagyok itt, ahol tényleg nagyon-nagyon kevés roma származású ember él a faluban. Soha egyetlen egyszer nem éreztem semmit, semmilyen negatív felhangot, vízhangot, tekintetet. És végtelenül büszke vagyok a gyülekezetre, hogy ez érzi jól, ahogy mondom, soha definiáltan erről nem tanítottam őket, egyszerűen csak az igét hirdetem. És szerintem ez a legfontosabb, hogy az ige hirdetése, annak meghallása és megtartása, a gyakorlatban való megélése, az, ami képes arra, hogy embereket közös platformra hozzon, közös templom tető alá hozzon, közös gyülekezeti tető alá hozzon, anélkül, hogy ennek bármilyen definiáltatását is adnánk. Ez nagyon fontos, egy ilyen közegre vonatkozik, amiben én lelkipásztorként szolgálhatok, természetesen máshol szükség lehet más jellegű programokra vagy tanítások bevonására is.
Az elmúlt percekben Balogh Róbert lelkipásztorral beszélgettünk. I find it's always the lie that is loudest. I know the one with the power. It's never the one who is shouting, shouting. I lean in, I know that I need to listen. Through all of the thunder you whisper. Even in doubt you are with me, with me. Like a love song that I've always known. Your word hits me deep inside my soul. When you speak, you're not the god of confusion. Why do I feel like I'm losing my mind every time?
I can't see what you're doing. Like a love song that I've always known, your word hits me deep inside my soul. When you speak, redemption's frequency, healing me, healing me. It's the Father whispering mercy over every need, breaking through and breaking free, healing me, it's healing me. When you speak, when you speak,
történik a Kárpát-medencében. Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. A Hitmonság eheti adásának vendége Viski András író, dramaturg és egyetemi tanár volt, aki gyermekkori hitélményeiről és az életét meghatározó lelkiörökségről beszélt. Felidézte szüleit, akik megfogalmazása szerint életükkel olvasták a Szentírást, életükkel olvasták a Szentírást, és a Szentírás olvasta az életüket, valamint a börtönből szabadult édesapjához fűződő különleges kapcsolatát is. A beszélgetésben arról is szó esett, hogyan lehetne ma a fiatalok számára hitelesen és megszólító módon bemutatni a Szentírást. Viski Andrást Pilbák Kincső kérdezte.
A Hitmorzsák eheti részében Viski András íróval beszélgettünk. Hogyan került kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez kapcsolódik?
Nem tudok egy elkülönböző és látványos eseményt felemlegetni. Én ugyanis a legkisebb koromtól úgy nőttem fel, hogy Isten a mi családunknak a tagja, és mi magunk Isten családjának, Isten nagy-nagy családjának a tagjai vagyunk. Én egy megszólítható és hozzánk nagyon közel álló Istent ismertem meg, aki számon tart bennünket, és a maga nagyon különleges és nagyon sokszor játékos, örömteljes és humoros módján megszólít bennünket.
És ezt a hitet, ami már gyermekkorában is kialakult önben, hogyan hordozza felnőtt korában, vagy hogyan jeleníti meg a műveiben?
Felnőtt korában az embernek valamiképpen meg kell találnia a maga hitét, vagy meg kell találtatnia Isten által. Én is azok közé tartozom, akik meg vannak győződve afelől, hogy a hit az nem örökölhető, de ez tulajdonképpen nem is baj. Mindaz, amit kapunk a gyermekkorunkban, vagy neveltetésünk folyamán, az nagyon fontos lehet, de csak akkor, hogyha a személyes hit ajándékában részesülünk, hogyha személyes találkozásunk van Istennel, ha kimerészkedünk a saját damaszkuszi utunkra, hogy megszólítson bennünket a megváltó, és felismerjük azt, hogy az ő gyermekének lenni, megváltásában részesülni, az egy teljes életet jelent ami számunkra. Nekem azáltal vált különösen értékessé mindazt, amit a gyermekkoromban kaptam, és nagyon sok mindent kaptam, még akkor is, ha édesapámat csak 8 éves koromban ismertem meg, amikor kiengedték a börtönből. Nos, mindez a különleges és tüneményesen gazdag érték. Azáltal vált az életemnek a részévé, a gondolkodásomnak a részévé, sőt, hát a lélegzetem részévé, hogy az Istennel való személyes találkozásom is teljessé lett. Az én hitem nem hagyományhit, hanem élőhit, amiből az következik, hogy ennek a nézőpontjából tudom tisztelni a hagyományt, de az élő hit hiánya nélkül a hagyomány lenyomja és megfojtja az embert. Én inkább boldog szemekkel tekintek a saját hagyományomra.
Említette az édesapjával való kapcsolatát, amelyről műveiben is olvashatunk. Gondolom, itt a hitnek is nagy szerepe volt, a hitnek, hogy újra láthatja őt a börtönből való kiengedése után.
Mire apa visszajött a börtönből, én egy ilyen sokat látott, meglehetősen illúziómentes kiskamasz voltam. Többféleképpen meg is írtam ezt a Kitelepítés című regényemben, de a későbbi, tavaly megjelent Illegalisták című regényben is írok erről több alkalommal is tulajdonképpen, hiszen folyamatosan föl kell dolgoznom magas korom ellenére ezt a egészen különleges és az én személyemre szabott és a mi kapcsolatunkra szabott alakulását a dolgoknak. Édesapám egy rendkívül elmélyült, de ezen túlmenően nagyon művelt és felkészült, a bibliai nyelveket kiválóan ismerő református lelkész volt, ige hirdetőnek ritka talentumokkal bírt. Én magam is gyermekként nagyon szerettem hallgatni az ige hirdetéseit, pedig hát ez ismerjük, a gyerekekettől inkább menekülnek, de olyan erővel, közvetlenséggel, tisztasággal és szeretettel tudta megszólítani a templomban lévő gyerekeket is, hogy az mélyen megmaradt a lelkemben. Fel tudok idézni olyan igehirdetéseket, amiket kiskamaszként hallottam tőle. Azok még most is élő módon megvannak bennem. Édesanyám is, édesapám is a hitnek egy valóságos, nem a szavakra korlátozó és korlátozott formáját mutatták nekünk. Ők az életükkel olvasták a Szentírást, és a Szentírás olvasta az életüket, és olyannyira közel voltak a mindennapi valósághoz, hogy ez nem csak ránk, a gyermekeire, hanem több nemzedékre is nagyon nagy hatást gyakorolt. Ennek a hitnek a kisugárzása az felmérhetetlenül nagy, és még mindig nagyon valóságosan érzékelhető.
Említette, hogy még ma is fel tud idézni olyan igéket, amiket az édesapjától hallott. Van-e esetleg egy, amit konkrétan ki tud emelni, ami akkor mondjuk egy mesének tűnt még gyerekként, fiatalként, de iránytűvé vált az életében, a munkásságában akár?
Emlékszem például arra, ahogyan Sámsonról prédikált, ő szeretett sorozatokban prédikálni, ez azt jelentette, hogy a teljes bírák könyvét végig magyarázta, és ezek a tanításai, mint hogy össze voltak kapcsolódva egymással, történetszerűvé tették az ige hirdetéseit, és nagyon izgalmasakká váltak számunkra. A Sámson történetére például azért emlékszem, mert Sámsonról még mostanában sem hallok pozitív irányú prédikációkat. Sámsonra úgy tekintenek, mint egy elhunyt, illetőleg elbukott bírára, aki megtagadta az ő elhívását egy olyan történelmi korban, ami igazán nehéz volt Izrael számára, hiszen a filiszteusok uralma alatt értek akkor meglehetősen hosszú évtizedeken át. Ő viszont úgy beszélt róla, mint napocskáról, ahogyan a neve jelentéséből fakad ez erről a hatalmas emberről úgy beszélt, mint akit a szülei becéztek, mint aki egy egészen különleges elhívást kell valahogy beteljesítenie azáltal, hogy erre a halálos házasságra szánja el magát Delillával. mert ebből lehet igazából felismerni és átélni annak a nagyságát, hogy Sámson, mint Krisztus előképe, ugyanazt tette meg, mint maga Krisztus, hogy szövetségre lép velünk, és számára, Krisztus számára ez egy halálos szövetség. De szerencsére, és ez a mi hitünknek a nagysága, ez mégsem halálos szövetség, mert a feltámadás beemel bennünket is a feltámadásnak az ajándékába és kegyelmébe. És ez a napocska, ez mélyen megmaradt az emlékezetemben, hiszen a nagy erős embert látjuk Sámsonba, aki széttépi az oroszlán például, ha jól emlékszem, úgy van megírva, hogy mint egy kecskegidát, úgy tette szét. De hát sok hasonló, mély, történetszerűen bemutatott bibliai helyeket tudnék most felhozni, és ezek, amikor eszembe jutnak, akkor mindig meg tudják tölteni a szívemet és a lelkemet fényességgel, és tudnak erőt adni. Visszatér belém a remény, és el tudok kezdeni egy következő napot.
Ha becsukja a szemét és felidéz egy ilyen, mondjuk egy igehirdetést, vagy akár egy vallásórát, amin gyermekkorában vett részt, és hogyha más érzékeire támaszkodik, mondjuk egy hang, illat, vagy egy érzés, akkor mit tudna felidézni?
Édesanyámnak egy híres tanítása volt, ez azóta sokszor visszahallom, mert én magam is megírtam, hiszen éppen felém fordulva tette azt meg, hogy mutatta, hogy hogyan nyomjam le az agyamat a szívembe, hogy a szívemen keresztül viszonyuljak inkább a világhoz, mint az agyamon keresztül, mert látta, hogy nagyon hajlamos vagyok mindent racionalizálni, már pedig az életünk kevés elemei racionálisa. Én nagyon sok mindent látok képekben, hangokat hallok, amikor a Szentírás egyes részeit olvasom magamnak csendességként, reggeli csendességként akár, és észrevétlenül a csöndes olvasás átcsap számomra hangos olvasásra, és ez rendszerint észrevétlenül történik. Amikor meg hangosan olvasom a Szentírást, akkor meg felismerem azt, hogy az én hangom az egy kicsinyke összegzés. Nagyon sokféle hangszint fel tudok ismerni benne, a szüleimet, a gyermekeimet, a szüleim szüleinek a hangját, akiket én soha nem ismertem, de érzem, hogy benne van a hangomban. Édesapám családja két ágon is szinte az időben követhetetlen messzességekig református lelkészekből áll, és nagyon sokszor visszhangzik az ő hangjuk is az én hangomba. Amikor hangosan olvassuk a Szentírást, egyébként ezt azért is tesszük jól, ha hangosan olvassuk, mert már is belehelyezkedünk, benne érezzük magunkat egy nagyszerű közösségbe, ami átláthatatlan számunkra, de mégis valóságos érzések jelennek meg bennünk ezekkel a közösségekkel kapcsolatosan. De ha illatra gondolok, akkor igenis apám szentírása jut az eszemben. Az ugyanis bőrkötéses volt, nagyon elhasznált, gyönyörű tárgy, még most is megvan persze nekünk a családi archívumban, nagy szeretettel őrizzük. Az én első teljes szentírások, azt azért szerettem meg hirtelen, mert mindenféle nyomokat, érintésnyomokat lehet felfedezni rajta, többféle illatot, például kávéfoltok vannak rajta, bár én soha nem voltam nagy kávézó, még az sem biztos, hogy az én kávézásom került rá, de akkor viszont még izgalmasabb, ha valaki másé, mert átnyújthat valakinek, barátomnak, ismerősömnek, aki éppen a közelemben volt. Sőt, még az is látszik rajta, mintha későn vettem volna észre, hogy szemerkélő esőben olvasom a Szentírás szabad ég alatt. Meg vannak gyűrve a lapjai, és ez nagyon becses számomra ez a tárgy, mert a Szentírásnak, ha szerencsénk van, ilyennek kell lennie, magán kell hordoznia egy valóságos emberrel lefolytatott mély spirituális kapcsolatnak a nyomai.
Az elmúlt percekben Viski András író, dramaturg és egyetemi tanár volt vendégünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.